Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk, a Lukács evangélium a 6. részéből, a 27-től a 36. versig. De nektek mondom, akik engem hallgattok, mondja Jézus, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Imádkozzatok azokért, akik nyomorgatnak benneteket. Annak, aki megüti egyik orcádat, tartsd oda a másikat is, és attól, aki elveszi felső ruhádat, ne tagadd meg az alsó ruhát sem. Adj mindenkinek, aki kér tőled, s ha elveszik tőled, ami a tiéd, ne követeld vissza. Úgy cselekedjetek az emberekkel, amint várjátok, hogy ők cselekedjenek veletek. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jót tettetek, hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őt szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jól tesznek, mi jót tettetek, hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi jót tettetek, hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, s adjatok kölcsön, semmit sem várva érte, és a ti jutalmatok bőséges lesz. A magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a háládatlanok és gonoszok iránt is. Legyetek azért irgalmasok, amint a ti mennyei atyátok irgalmas. Isten tegye áldottá az ő igéjének megértését és szívünk befogadását. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy újra meg újra eléd állhatunk. Köszönjük, hogy neked elmondhatjuk mindazt, ami a szívünket nyomja. Kiönthetjük a lelkünket előtted, s tőled kérhetünk világosságot, tőled várhatunk választ. Tőled remélhetjük, hogy eligazítasz a dolgainkban. Úrunk, te látod, hogy milyen lelki állapotban, milyen élethelyzetekből érkeztünk ide most hozzád. Kérünk téged, hogy tedd készi a mi szívünket, és tedd nyíltá, hogy a te igéd el tudjon érni bennünket, formálni és vezetni tudjon akaratod szerint. Szentlélek Isten, arra kérünk, áldásoddal, jelenléteddel, légy itt közöttünk, hadd tudjunk neked örülni, rád csodálkozni, általad és benned megújulni ma is. Te légy a mi erünk és áldásforrásunk ma is. Amen. Fennállva hallgassuk meg az igét a Máté evangéliuma 5. részéből a 13-tól a 16. versig. Ti vagytok a föld sava, ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak hogy kidobják és széttapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost sem lehet elrejteni. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy véka alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóba tegyék, és világítson mindenkinek a házban. Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Eddig az ige, és foglaljunk helyet. Azt hiszem, hogy többen fölfigyelhettünk, vagy fölfigyeltünk azokra az utóbbi néhány napban elhangzó hírekre, ami arról szólt, hogy 12 000 lakást akarnak most az év elején elárverezni, különböző banki kölcsönök és tartozások miatt, és ez 200 000 embert érint, 2,5-szer több, mint ért összes lakosa. Ennyi ember kerülhet nagyon rövid időn belül az utcákra. Botrányok egész sora születik arról, hogy, és ezzel kapcsolatban, hogy összedőlnek a családok, mert nem tudják fizetni a kölcsöneiket, és nem tudnak talpon maradni. Úgy alakult a tegnapi találkozásaim és beszélgetéseim sora, hogy két beszélgetésben is szóba kerültek azok a nehézségek, amikkel egy-egy család küzd, és ahogy egy-egy család küzd a talpon maradásáért, és azért, hogy fönn tudjon maradni, és tudja törleszteni a saját kölcsöneit. És újra látom Érd utcáin, ha valaki itt a Bajcsi-Zsilinszky úton nyitott szemmel közlekedik, két tábla is hirdeti a banki árverés előtti ház eladását, és beleütközünk, vagy beleütközhetünk a nyitott szívvel és nyitott szemmel járunk a városunkban. Azt gondolom, hogy ezeknek tudatában, a napi valóság tudatában és ismeretében, kicsit sokkoló valóság és sokkoló ismeretek és információk tudatában különösen nehéz megérteni és meghallani azt az igét, amit itt felolvastunk a Lukács evangéliumából. Pénteki napi igénk volt. Ez a kölcsönről, megverésről, ellenség szeretetéről szóló ige. Ha összevetjük a saját életünk realitásait és valóságait, és összevetjük azt, amit itt ez az ige mond nekünk, akkor azt hiszem, hogy kivétel nélkül mindahányunkban óriási kérdések és feszültségek támadnak, hogy akkor hogy is van ez. Nem szabad kölcsönt fölvenni, kölcsönt kérni, vagy hát mi ennek a módja, és mit is kezdjünk ezekkel az üzenetekkel és szavakkal. Mit kezdjünk, és mit Jézus szavaival, és hogyan értsük. Azt gondolom, hogy az ige szakasz tételei néhány pontban nagyon szépen összefoglalhatók. Az, amit itt Jézus elmondott a Lukács 6-nak ebben a felolvasott szakaszában, erről szólt még egyszer, hogy emlékeztessen bennünket, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok értük. Ha megvernek, tartsd oda a másik arcodat is, hagyd magad agyonverni. Ha elveszik a felső ruhádat, add oda az alsót is. Hagyd, hogy lemeztelenítsenek, és maradj úgy, törődj bele. Tényleg erről van szó? Ha kölcsön adsz, ne kérd vissza. Kölcsön az nem ajándék sohasem. Valakinek pillanatnyi segítség, és arról szól, hogy szeretnénk visszakapni. Ahhoz, hogy ezeket az igéket értsük, és jól értsük, muszáj megértenünk azt, hogy mi volt a kortörténeti háttere ezeknek a gondolatoknak, mondatoknak, és hogyan élte meg Jézus. Annélkül, hogy ne néznünk Jézusra, és ne látnánk Jézus példáját magunk előtt, azt gondolom, hogy marad a keserűség, meg a kérdések tömkelege, meg a felháborodásunk. Szükség, hogy értsük és lássuk azt, hogy hogyan teljesítette Jézus ugyanezeket, hogyan beszélt ő mindezekről. Csak Jézus személyes példáját látva és ismerve lehet elfogadni és megérteni ezeket a szavakat. Tehát a kölcsönadásról először. A kortörténet, és erről szó volt közöttünk jó pár hónappal ezelőtt, amikor pénzügyi kérdésekről volt szó, hiszen a nyári gyerektáborunknak is pénzügyi kérdések és a pénz kezelése volt a témája, és ezt folytattuk, befejeztük egy vasárnapi igehirdetésben. Nem szeretnék arra visszalépni teljesen, és azt megismételni. Emlékeztetőül, hogyan is állt ez a kölcsön dolog Izrael törvényei szerint. Nem volt szabad kamatot szedni. Izrael fiai egymástól, a választott nép fiai egymástól nem kérhettek kamatot. Idegenektől sem kérhettek uzsorás kamatot, csak egészen kicsit kérhettek. Hiszen, ezt olvassuk Jézus szavaiban, hiszen a bűnösek is adnak kölcsön, hogy ugyanannyit, s nem többet kapjanak vissza. Ez volt Izrael törvénye a kölcsönadásról. Hát hogyan nézett ez ki Jézus életében, Jézus és a kölcsönadás? Nem tudunk róla, hogy ő tett volna ilyet. Arról nem tudunk. Egyetlen ige sem szól erről, hogy Jézus adott volna kölcsön bárkinek, vagy hogy a tanítványok adtak volna kölcsönt bárkinek. Jézusról születésétől kezdve, Betlehemtől kezdve tudjuk, hogy a legszegényebbek között született, szegény ember gyermekeiként, szegény ember gyermekeként, szegények között a legszegényebb. Élete pedig ugyancsak sok nélkülözés és sok nehézség között zajlott és történt. Jézus mondja, hogy az emberfiának nincs hol fejét lehajtania. Ha tetszik, hajléktalan Jézusunk volt, aki mások szeretetéből és mások irgalmából tudott mégis valahol lefeküdni, ágyat találni, otthon találni magának. Ilyen lehetett Kapernaumban Péter háza és Péter otthona, ahova ő befogadtatott, vagy ő is befogadtatott. Nincs állandó lakása, ezért hol az olajfák hegyén alszik, hol pedig vendégségben a barátainál, olykor vendégségben gazdag és előkelő embereknél. Ahol éppen befogadják, ott alszik. Jézus adományokból tartotta fönn magát. Nem volt saját bukszája, vagy saját kasszája, és nem volt, ami a saját szerzeménye lett volna. Fogjuk olvasni nem sokára a Lukács 8-nak az elejét, ami Jézus női követőiről szól, és ebben ezt olvassuk. Felsorol egy csomó nevet, és sok más asszony, akik saját vagyonukból szolgáltak neki. Tehát Jézusnak mecénásai voltak, patronusai, anyagi patronusai, akik őt és a tanítványokat segítették a munkájukban. Nem volt tehát saját gazdagsága vagy saját vagyona. Halál akkor egyetlen hagyatéki tárgya van, egyetlen dolog, ami az ő hagyatéki leltárában szerepelhetett, a köntöse, amit a kivégzők rángatnak le róla, és szednek le róla, amire aztán, mint olvasok az evangéliumban, sorsot vetettek. Ennyire semmije nem volt Jézusnak. Ennyire semmivel nem tudott volna gazdálkodni. És mégis azt olvassuk, az utolsó vacsora történetében van egy ilyen pici, de nagyon fontos epizód, amikor Júdás elindul, hogy elárulja Jézust, akkor azt hiszik a tanítványtársak, hogy azt mondja neki Jézus, hogy menjen és alamizsnálkodjon, osszon alamizsnát, adjon adományt a szegényeknek. Tehát a tanítványi közösség a saját bevételéből osztott alamizsnát ezek szerint. Jézus ilyen módon mégiscsak gazdálkodott a rábízott anyagi javakkal is, és a kezükre bízott anyagi javakat megosztotta másokkal. De Jézus osztozkodásából igazából nem ez a legfontosabb, nem az anyagi javakban való osztozkodás. Nagyon jól tudjuk az igéből kezdettől fogva, a Noé történetében, a Noé történet vége felé elhangzik már ez az ige, ami Kain és Ábel történetéből is világos, számon kérem az ember életét a másik ember kezéből. Tehát egyik emberéből a másikét számon kérem, mondja Noénak is. Tehát az Úr egymásra bízott bennünket. Kezdettől fogva ez az ő gondolata. Arra hivattattunk, ez a dolgunk és ez a kötelességünk, hogy osztozzunk mindabból, ami a miénk, mindaz, ami a mi rendelkezésünkre áll, mindaz, ami ránk bizatott. Jézus megosztotta azt, ami az övé volt. Ő megosztotta azt, ami nála volt. Megosztotta a teremtő erejét. Így tudott az 5000-nek enni adni, megosztotta a gyógyító hatalmát, így tudott segíteni sok-sok bajba jutott testi és lelki szenvedőn, megosztotta a jó szavát, a vigasztalását, lásd a samáriai asszonnyal való találkozása, megosztotta a bölcsességét, megosztotta az atya ismeretét. Ezért jött, hogy kijelentse és megmutassa, hogy kicsoda az élő Isten. Ő osztozott mindazzal, ami nála volt, ami az övé, az ő kincse volt. Neki nem az anyagi kincsek voltak az elsődlegesek, hanem mindaz, ami az Isten lényéből fakadt, és mindaz, ami az ő tulajdonsága volt. Jézus azt mondja az utolsó vacsorán, példát adtam néktek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Jézus egész földi jelenléte, egyfajta sajátos osztozkodás, megosztása mindannak, ami az övé, az ő kincse, és az ő lehetősége, és az ő esélye, és az ő ereje. Ebben az évben is tegyen bennünket érzékenyé az Úr. Mi van a mi kezünkben, a gondolatainkban, a szavainkban, a lelkünkben, a mozdulatainkban, a lépéseinkben, magyarul az egész testünkben és lelkünkben, amivel mások rendelkezésére kéne állni. Mink van, ami a másé a mi életünkben? Mi az, amit nálunk helyezett a mi atyánk, amivel mások felé kéne fordulna, és másokkal kellene megosztani? Bár lenne érzékeny és nyitott a mi szívünk, lelkünk, szemünk, és bár lenne bátorságunk osztozni is mindabból, amit kaptunk, amit nyertünk az élő Isten kezéből. A második dolog a megveretés, amit Jézus mondta, pofon ütnek, akkor tartsd oda a másik orcádat is. A zsidó nép gondolkodásában a pofon a legszégyenteljesebb dolognak számított, hiszen Isten arcmását ütik meg, Isten képmását, Isten teremtését. Hogyan érte ezt meg Jézus? Amikor ezt olvassuk a Lukács evangéliumában két résszel korábban, amikor Jézus Názáretben van, és fölháborodnak rajta, hogy a József fia, és mégis ő az ember fia, és Isten fiának mondja magát, akkor ellene fordulnak az otthonbéliek, a saját városából valók, Názáretből valók, és le akarják lökni, elcibálják egy szakadék szélére, és ott le akarják lökni. De ezt olvassuk, átment közöttük. Nem hagyta magát szakadékba lökni. Nem hagyta magát megalázni, és nem hagyta magát kivégezni, agyonütni úgy akkor, ahogy ezt az emberek szerették volna. Aztán azt olvassuk, amikor a templomban azután, hogy bekiabál az Isten tiszteletbe Jézus, hogy ő a világ világossága, utána megint bajba kerül Jézus, és mert az Isten fiának mondja magát, ezért meg akarják kövezni. Mit olvasunk róla? Elrejtőzött előlük. Korántsem adta oda magát, hogy tessék, verjetek agyon. Nem lépett oda, hogy na tessék, hát akkor kövezzetek meg. Nem tette ezt. De eljött a nagy csütörtök éjszakája, amikor itt volt az áldozathozatál ideje, az áldozattal válás ideje, Getsemáni gyötrődés után Jézus igent mond a megverésre, a szenvedésre és a kínhalára. De csak akkor, amikor ennek itt volt az ideje, csak akkor, amikor mindez az Isten akaratából, az Isten dicsőségére, és mindez az ember megmentéséért történt. Van és lehet olyan idő, amikor mártírumságot kell elvállalni. Erről többször esett már szó közöttünk, és a legújabb mártírok hangja megint csak erről szól, hogy Észak-Koreában hogyan bánnak a keresztényekkel. Tanulságos és megdöbbentő olvasmány. Tehát lehet olyan idő, és van olyan állapot, amikor mártíromságot kell vállalni, amikor eljön annak az ideje, hogy valaki az életével fizet azért, mert Krisztushoz tartozik, amikor nincs más út, mint elveszíteni az életét Krisztussal, Krisztusért. De ezt az időt és ezt az alkalmat egyedül az Úr határozza meg, nem pedig saját kényük kedve szerint az emberek, hanem amikor az Isten ezt megengedi, amikor az Úristen tervezi így. És azt gondolom, hogy ne hagyja az Úristen nekünk, hogy ilyen keserves helyzeteket kelljen átélni, mint az arab világ keresztjéneinek, vagy amit az észak-koreai testvéreink kell, hogy átéljenek. Vannak azonban sokkal csöndesebb mártíromságok is, sokkal kisebb, csöndesebb, de igazi mártírságok, akár közöttünk is. Sokak panasza és sokak fájdalma, hogy a hitetlen környezete hányszor csúfolja ki, és hányszor gúnyolja, és hányszor veti meg az ő hitét és Krisztushoz tartozását. Mennyi bátorság kell ahhoz, és mennyi kitartás és szilárdság, hogy gúnyolódó családtagok szava ellenére mégis megmaradni a Krisztus útján. Szóljanak bármit a barátok, akkor is Krisztus szerint szeretném élni az életemet. Bárkinek tetszik vagy nem tetszik, akkor is az Úr útját járom, és akkor is kitartok mellette. Vannak ilyen mártírok közöttünk is, akik így élik az életüket, egy egészen ellenséges közegben az Úré és Krisztusé az életük. Ezt a mártíromságot is föl kell és föl lehet vállalni. Adjon az Úr hozzá kitartást és erőt. Azoknak, akik pedig sokkal könnyebb helyzetben élünk, akiknek nem kell ezzel naponta megvívni és naponta szembesülni, lehetünk egymás mennyei erőterévé, lehetünk egymás mellett imádkozó háttérje, hogy bírják, akiknek ebben a helyzetben kell élni. Legyenek egymás mellett a mi testvéri szeretetünk, imádságai, segítsük egymást ezeken az utakon. Akkor is, ha nem biztos, hogy tudjuk, hogy kikért imádkozunk, de higgyük el, van ilyen, és a mi gyülekezetünkben is van ilyen, akiknek naponta meg kell küzdeni a saját hitükért, és a saját hituk megvallásáért, és Krisztushoz tartozásukért. Tehát mit tehetünk mi? Nem muszáj áldozattá válni, amíg el nem hozza az Úr. Amíg nem ő kényszerít ilyen helyzetbe bennünket, de jelévé lenni, hiszen a mártíromság ezt jelenti, jel, a szónak eredeti értelme ezt jelenti, hogy jel. Egyfajta mutatójel, Istenre mutatójel. Istenre mutató jel pedig nem mindig könnyű és kényelmes feladat ma sem. Szabad tehát egymásért imádkozva egymást segíteni ezen az úton. A következő tételeit Jézus nehéz mondásainak a felső ruha elvétele volt. Ezt is tudjuk, úgy gondolom, mert már szó került erről a mi gyülekezetünkben. Az eladósodott embertől zálogba lehetett venni a felső ruháját, de csak a felsőt, mert hogy a legszegényebbek adták csak oda a felső ruhájukat, az volt az éjszakai takarójuk is. És a nagy hőingadozások miatt szükség volt éjszaka a takarókra, és vissza kellett adni a felső ruhát. Nem lehetett zálogba venni. A legszegényebbeket sem lehetett ettől megfosztani, hogy éjszaka ne legyen takarójuk. Ez volt Izrael törvénye. Jézus felső ruhájára, mint tudjuk, sorsot vetettek. Nem adta oda. Nem volt olyan nagy lelkű, és nem mondta azt, hogy no tessék. Nem mondta az őtverőknek, hogy itt a köpenyem. Nem mondta az őt megfeszítő katonáknak, hogy tessék, vigyétek a köpenyemet. Elvették tőle, letépték róla a halálra ítéltről, és a halálra menőtől. Nem önkéntes adomány volt a felső ruhája odaadása, hanem kényszer. Akkor most hogyan is értsük mindezt? Jézus azt mondja, áldjátok azokat, akik átkoznak, imádkozzatok azokért, akik nyomorgatnak bennőtöket. Jézus, ha Jézus egész életét végignézzük, és szavait és tanításait, megdöbbentő és nagyon kemény szavakkal szidja időnként a saját ellenfeleit, farizeusokat és az írástudókat, és noha, bocsánat a laza kifejezését, néha nagyon keményen beszól nekik, és ilyeneket mond, hogy ti kígyó fajzatai, meg ördög fajzatok, nagyon kemény beszéd, és nagyon éle van ezeknek a jézusi mondásoknak. És arról sem tudunk, tessék csak végignézni az evangéliumokat, hogy áldotta volna, hogy Jézus áldotta volna azt, aki éppen pofon vágta, vagy beleöklözött, vagy aki náddal verte a fejét, vagy töviskoszorút nyomott a fejébe, vagy aki megkorbácsolta, nem áldotta ezeket az embereket. De amikor itt volt az ideje, valóban imádkozott értük. A kereszten elhangzik Jézus imádsága, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus bűnbocsánatot kért az őt gyalázóknak, a ruhájától megfosztókra, a megverőkre, a megkínzókra, bűnbocsánatot kért az atyától. Halálával pedig nem csak, hogy bűnbocsánatért imádkozott az ő számukra is, de elhozta a bűnbocsánatot. Egyedül ő elhozta a megbocsátás lehetőségét, elhozta az örök élet reménységét, elhozta nekik is, és értük is. A példák, ahogy a pénzzel, az adománnyal, a felső ruhával, ahogy az imádsággal, az ellenség szeretetével bán Jézus, meglepőek, és ellentmondás látszik Jézus szavai és Jézus élete között. Akkor miért mondta? Miért mondta mégis? Jézus a maga harcában nagyon sokat küzd a farizeusokkal és az írástudókkal. Mi volt a baj ezekkel az emberekkel? Egyszerűen az, hogy ők a saját népének vallási elitje volt, akik mindenben kiválóak, a többiek fölött lévőnek gondolták magukat, a saját életszentségüket gondolták még inkább kifényezni. Ezért nagyon látványos formáit választották az Isten tiszteletének, és nagyon látványos és szelektív formáját az ember szeretetnek. Ők meghatározták, hogy kit szeretnek, s kit nem. Gondolták, hogy ki az, akit utál az Úristen, és ki az, akit elvet, és ők úgy gondolták, hogy ezt ők tudják. Azt szerint szerettek, vagy nem szerettek, ítéltek el, közösítettek ki, vagy mentettek fel embereket. Jézus, amikor ezeket a kemény beszédeket mondja, ami itt a Lukácsban olvasható, saját tanítványaihoz beszél, az övéihez. Az apostolokat készíti föl, és tanítja Krisztus követésére.
ti legyetek mások. Egyszerűen legyetek mások. Mint ahogy a ti vallásos elittetek, a farizósok és az írástudók gondolják. Ti, és ezt így is összefoglalhatnánk a Máté evangéliuma szerint, só és világosság legyetek. Legyetek mások. Ne úgy éljetek Isten és ember tiszteletét, ahogy előttetek élik a vallási elöljárók. Mit jelent sónak és világosságnak lenni? Azoknak a tanítványoknak mondja, mind a Lukács, mind a Máté evangéliuma szerint, akik még éppen, hogy ott vannak Jézus körül, még éppen frissen csatlakoztak Jézushoz, és nagyon vegyes ez a csapat. Írástudatlan halász emberek, forradalmárok, nagyon különböző az életútjuk, és nagyon különböző a hitük. De mégis, azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ sói, és ti vagytok a világ világosságai. Méltóság sóvá és világossággá lenni. Méltóság másként élni, mint az erőszakos világunk törvényei élik. Méltóság Isten gyermekeként élni. A mi méltóságunk, hogy élhetünk másként, más törvények szerint, az Úr valósága szerint. És nem csak, hogy méltóság, hogy arra méltóztat az Úr, hogy világnak sói, világosságai legyünk, olajmécsesei, gyertyái, a világnak jó íze legyünk, hanem feladat is. Az Isten embereinek ezt kell közvetíteniük. Krisztus követőinek, az apostoloknak, az ő küldötteinek ezt kell megélni. Só és gyertya, vagy olajmécses egyszerűen nem tud más lenni, mint a mi. A farizeusokkal az volt a baj, hogy volt egy külső látszat, és volt egy belső valóság. Jézus épp a képmutatásuk miatt, ez miatt a szakadék miatt, ami a hitük, deklarálása és az életük között volt, ezért száll velük folyamatosan szembe. Só és gyertya, vagy olajmécses egyszerűen nem tud más lenni, mint a mi. A só nem tud cukorrá lenni, vagy borsá lenni, ő csak só. És az olajmécses vagy gyertya nem tud más lenni, mint a mi. Csak gyertya. Nincs benne képmutatás. És a képmutatás esélye és lehetősége is hiányzik belőle, mert egy nemű. Mert egy célt szolgál. Mert egy dologgal van teli. Csak egy dolog jellemzi. A só és a gyertya fénye, vagy olajmécses fénye egyszerűen legyőzhetetlen. Micsoda vigasztaló és biztató üzenet, legyőzhetetlen. A só sózni tud, és ízesíteni tud, és nem is tehet mást, mint változtat azon a közegen, és azon a környezeten, amibe belekerült. A gyertya fénye legyőzhetetlen, ahol a gyertya fénye ég, ott győz a világosság, mindaddig, amíg ég a gyertya fénye, vagy az olajmécses. Mindaddig csak világítani tud. És mind a kettőre az a jellemző, hogy nem magától teszi. Helyzetbe kell hozni. A sót bele kell tenni egy olyan közegbe, amiben föloldódik, elveszíti önmagát. A gyertyát meg kell gyújtani, hogy elégjen. Hogy egészen odaadja az életét, és eközben tölti be a küldetését. Só is, gyertya is, egy nemű anyag, egy lényegű, és akkor teljesíti a küldetését, ha nem önmagáért van. Keresztelő János ezt így mondja, hogy neki, Krisztusnak növekednie kell, nekem pedig alább szállnom, kicsivé lenni. Ezt teszi a só és a gyertya. Személyválogatás nélkül mindenkinek. Ha az Úr hozza helyzetbe az embert, ez a dolga, ez a feladata, és ez az ajándéka, hogy élet így. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Legyetek só és világosság. Készen állunk-e ebben az évben is, újra, most is. Azzá lenni, ami gazdánk szeretne formálni. Készek vagyunk-e átvenni azt a küldetést és azt a feladatot, ami gazdánk bíz ránk. Adjon hozzá az Úr bátorságot, kitartást, bölcsességet, szeretetet. Amen.
Imádkozzunk.
Urunk, nehéz szavaid és nehéz üzeneteid megdöbbentenek, elmenekülnénk előle. Köszönjük, hogy tanítasz szembenézni. Te adsz bátorságot, mégis rád bízni magunkat. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy le ne vegyünk a szemünket rólad. Köszönjük, hogy tanítasz élni sóként és gyertyaként ebben a világban. Nem könnyű odaáldozni magunkat neked, kicsivé lenni, hogy te növekedj. Neked helyt adni mindenben, téged érvényre juttatni minden állapotunkban, minden időnkben. Segítsünk bennünket, hogy járni tudjunk, élni tudjunk a magunk küldetésében. Te látod, hányféle kísértés, hányféle nehézség, hányféle küzdelem vesz körül, kívül is, belül is. Erősíts bennünket az úton. És kérünk, most különösen kérünk a gyászoló családokért, légy erejük, légy bátorságuk, légy igaztalásuk, békességük, hiszen te ezt ígérted, s tőled tényleg lehet kapni rendíthetetlen, mély békességet. Áld meg, Urunk, a gyászoló családokat, vedd körül önmagaddal, s emeld fel őket. Amen.